Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltárunk első versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hálát adunk az Úrnak azért, hogy tavaly adventben nem lehettünk együtt, de most az idén már együtt lehetünk. Tényleg hálás a szívünk ezért, és visszatérhetünk a régi szokásunkhoz, hogy ilyenkor a csengettyűzenekarunk is játszik, és versek is hangzanak el majd Isten tisztelet elején, mivel most advent első vasárnapja van. Hallgassuk meg most a kis zenekarunkat, és utána egy szép verset a gyertyagyújtás előtt.
Csanádi Imre, Csanádi Imre, Kikeleti Kánta. Fúj, fúj, jó szél, zöldíts hegyeket, utakat fehéríts, teleszold a levegőt csicsergő csengőkkel, hozsannázó harangokkal, hadd örüljön, Urunk, Jézus. Mi, Urunk Jézus, megindul valafelénk, se nem bottal, se nem batyúval, egy szál aranysugárral. Nem finom farizeusokhoz, inkább békétlen bélpoklosokhoz. Nem papi fejedelmek palotájába, nyit inkább nyájőrzők nyüves aklába. Mink is azért magunkat megalázzuk. Válunkról minden világ hívságát lemálházzuk, hogy az örök dicsőséget meglátsuk.
Köszönjük szépen! Énekeljük most együtt a 25. Zsoltárnak kijelölt verseit, a második verstől a negyedik versig. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide a templomba ezt a napot is neked szentelni. Köszönjük, hogy eljöhettünk azért, hogy hódolattal imádjunk téged, aki teremtetted ezt a hatalmas mindenséget a te áldott szavaddal, teremtő igéddel. Köszönjük néked, hogy minket is te alkottál, és azért lehetünk itt, mert úgy gondoltad, hogy itt kell lennünk, és ide alkottál minket. Köszönjük néked, hogy nem csak megteremtettél bennünket is, hanem ahogy az egész mindenségről, úgy életünkről is gondot viselsz, és amíg tart a földi pályánk, addig napról napra tapasztaljuk a te gondviselő jóságodat. Köszönjük neked ezt is. És megvalljuk előtted, hogy nem érdemlünk tőled semmit, se az életet, se a gondviselést. Nem vagyunk méltók ezekre a kincseidre. Bűnös emberek vagyunk, akik sokszor önmagunk körül forgunk, sőt, alapvetően önmagunk körül forgunk, akik a te törvényeidre bizony sokszor nem úgy tekintünk, ahogy kellene. Nem életünk irányítói azok, hanem csak olyan mellékes dolgok valahol. Nem igazodunk hozzájuk. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk az ellened elkövetett vétkeinket. Köszönjük, hogy van számunkra kegyelem. Áldunk azért, atyánk, mert elküldted Jézust, akinek az áldozatáért irgalmas vagy hozzánk, megbocsátasz nekünk minden érdemünk ellenére. És köszönjük, hogy képessé teszel arra, hogy így előtted megálljunk, és dicsőítsünk téged, és magasztaljunk téged. Sőt, kimondjuk azt, amit a fogadó igén is hallottunk, hogy szeretlek, Uram, segíts, hogy ki tudjuk mondani ezt, és valóban igaz is legyen a szánkba, szívünkből jöjjön ez a szerelmi vallomás. Köszönjük te néked, hogy szerethetünk téged, teremtőnk, gondviselünk, megváltunk. És kérhetünk most is arra, hogy szólj hozzánk. Látod, hogy szükségünk van a te szavadra, egész életünk folyamán. Minden nap, minden percben a te szavad hordoz minket, a te szabaddá bennünket, a te szavad tesz boldoggá bennünket, a te szavad ad békességet, erőt. Minden a te szavad által érkezik hozzánk. Szólj hozzánk, Urunk, a te kegyelmedből, és taníts minket ma is. Köszönjük te néked, hogy most együtt lehet a gyülekezetünk. Köszönjük néked, hogy lemálházhatjuk a dolgainkat, ahogy hallottuk a versbe, és reát figyelhetünk itt advent első vasárnapján. Kérünk, legyél velünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg, helyeteket elfoglalva, Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 12. részéből. A 15. verstől. Tehát Lukács evangéliumának 12. részében a 15. verstől olvassuk az ígét, a 24. versig. Mondd azért nekik, tudnilik Jézus, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondd nekik egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodott, mondván, mit cselekedjek, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat, és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem, sok javad vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magad kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet, te tőled. Amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincseket gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Mondta az ő tanítványainak, annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözetjek, mert az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, és nem aratnak, kiknek nincs tárházuk, sem csűrük, és az Isten eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti madaraknál? Kedves testvérek, ma advent első vasárnapja van, elkezdődik a karácsonyra való készülődésünk, ami a mai emberek többségének semmi másról nem szól, mint az anyagiakról, a pénzről. Minden áron van, aki el akar adni valamit, és minden áron van, aki megvenni akar valamit. És valahogy ez a vásárlási láz ilyenkor megrohan mindenkit, és enélkül nincs is élet adventben. Látszik, hogy az élet, emberek élete legtöbbször az anyagiak körül forog, és nem az Isten körül, nem az Úr körül. Semmi mást nem látnak, nem hallanak, nem érdekli őket az élő Isten, hanem csak ezek az anyagi dolgok. Hát ha mi Jézus követői vagyunk, reméljük, hogy azok vagyunk, vagy azok leszünk, akkor azért nekünk más áll az érdeklődésünknek a homlokterében, nevezetesen az Úr Jézus Krisztus, aki karácsonykor is megérkezett erre a földre először, aztán elment ugyan, de megígért, hogy még egyszer el fog jönni. Ő a mi megváltónk, ő a mindenségnek az Ura, ő áll adventben is, és ő álljon adventben is a szívünknek, életünknek a centrumában. Az anyagiaknak is megvan a helye, de csak ő utána. A mai alkalommal megint Jézusra figyelünk, és folytatnánk azt a sorozatot, amit már itt, vagy 9. talán, vagy 10. alkalommal tartunk. Jézus tanításaival foglalkozunk, ugye, és elérkezünk ahhoz a tanításához, amit a vagyonról adott. A vagyonról. Nézzük meg, hogy mit mondott először is a vagyonnak a forrásáról az Úr Jézus. Hát mondjuk túl sokat nem mondott a forrásáról, viszont dolgozott az Úr Jézus. Emlékeztek, hogy ugye beleszületett egy családba, ahol az apja, a befogadó apja József ugye ács volt, ácsként dolgozott, fával dolgozott, és szinte 100%-ra mondhatjuk, hogy Jézusnak ezt a szakmát ki kellett tanulni az apja mellett. Úgyhogy ő is ott gyalulgatott, meg fúrt, faragott a műhelybe valószínűleg az apja mellett, amikor kis gyermek vagy fiatal serdülő volt. Dolgoznia kellett, de aztán utána, amikor a nyilvánosság elé lépett, akkor is dolgozott, és nem egy fizikai munkát végzett, bár fizikai része is volt annak, amit ő dolgozott. Elsősorban szellemi munka volt, ezt úgy nevezzük ezt a munkát, hogy a megváltás munkája. Ebben Jézus teljesen belevetette magát, úgyhogy amikor a Gecsemánéban imádkozott az atyához, akkor azt jelentette imádságban, hogy elvégeztem a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. Sőt, még a kereszten is ugye így kiáltott föl, hogy elvégeztetett, tudnélik a megváltásnak a műve, amivel megbízta őt az atya, hogy itt a földre jöve ezt végezze el, ezt a munkát ő elvégezte. A bűnösöknek kegyelmet szerzett, és Istennel való közösséget, örök életet, üdvösséget szerzett élete föláldozásával. Tehát ő maga is munkálkodott egész földi élete folyamán, és olyan emberek között is mozgott, akik munkás emberek voltak, dolgos emberek voltak. Elsősorban nem farizeusokkal, írástudókkal volt neki dolga, nem azok vették őt körül, hanem a tanítványai, akik többsége halász volt, akik ismerték, hogy milyen, amikor üres a háló, akik tudták, hogy milyen, amikor viharba kerülnek, aztán alig élik túl. Munkás emberek vették körül, hogy így mondjam, Jézust tanítványi körében is. Nem csoda sem, hogy a példázataiban is különböző foglalkozások szerepelnek, amivel az emberek akkoriban foglalkoztak. Legtöbbször földművesek szerepelnek a példázataiban, de vannak szőlőművesek, vannak pásztoremberek. Ismerte a háziasszonyok ténykedését az Úr Jézus. Rabszolgák munkáját is találkozunk nála. Napszámosokkal, gyöngykereskedővel, vámszedővel, katonával, bíróval, orvossal, kapuőrrel, sáfárral, vendéglőssel, és a többi, és a többi. Látszik, hogy Jézus benne élt, hogy így mondjam, a munka világában. Nem egy ilyen szobatudós volt, és nem a szobatudósok között élt, elvonulva a világtól messze, hanem benne élt a munka világába. Benne élt abba a rendbe, amit Isten adott. Ugye Istenre gondolunk, akkor azzal kezdődik a Biblia, hogy Isten teremtette a világot. 6 napon keresztül munkálkodott, és a 7. megnyugodott a munkájától. És ezzel egy rendet adott, egy ritmust adott az életnek, hiszen a 10 parancsolatban is ott van, hogy ugye 6 napon át munkálkodjál, és a 7. nyugodjál meg, mert az az Úr napja, és azon a napon vele foglalkozzál, igazodjál vissza ő hozzá. De 6 napon át dolgozzál. Szóval Jézus ebbe beleállt, ebbe a rendbe, és a tanítványait is arra tanított, hogy ők is álljanak bele. Minket is arra tanít, hogy álljunk bele ebbe a rendbe. Isten megadja nekünk, hogy dolgozhassunk, végezzük a hivatásunkat, amire elküldött, vagy amire elhívott, betöltsük a küldetésünket, és azt a világi, vagy akár egyházi munkát elvégezzük, ami a mi dolgunk. Nyilván, hogy ezt úgy végezzük, hogy 6 napon át dolgozunk, itt van most a 7. nap, amikor megnyugszunk, és az Úrnak adjuk ezt a napot, megszenteljük ezt a napot. Mert itt visszajövünk hozzá, és kifejezzük neki azt, hogy ő fontosabb nekünk, mint a munka. Meg a pénzköltés, az anyagiak. Ő fontosabb. Megállunk előtt, és dicsérjük őt imádságba, énekszóba. Meg dicsőítjük őt azzal, hogy meghallgatjuk a Bibliából a hozzánk szóló tanítását. Megtiszteljük Istent. És milyen csodálatos dolog ez, hogy ilyenkor azért háláthatunk azért, ami az elmúlt napokban történt. Megkérhetjük azt is, hogy bocsásson meg azért, amit elrontottunk, a vétkeinket, tisztítson meg minket ezektől. De háláthatunk mindazért, amit el tudtunk végezni, hogy élvezhettük a munkának a gyümölcsét. Ugyanakkor előre is tekintünk a következő munkahétre, és Istenre tudjuk bízni magunkat, segítségül tudjuk hívni, hogy majd vezetgessen bennünket, tanácsoljon bennünket a munka világában. Mi is ott élünk, mindnyáján ott élünk. Van, akinek ilyen, van, akinek olyan munkája van. Ebből rendelte Isten, hogy megéljünk. Ez a vagyonszerzésünknek az elsődleges vagy legfontosabb forrás. Na most nyilvánvaló, hogy más úton, módon is lehet vagyonhoz jutni, például örökségképpen, de hát amit örökségképpen kapunk, azért is megdolgozott valaki. Aztán persze van olyan is, hogy valaki ajándékot kap valakitől, vagy adományt kap valakitől, így is lehet. De az is munkából való. A vagyonszerzésnek persze vannak törvénytelen útjai, módjai is. Látjuk ezt a sajnos magunk körül, sőt bennünket is megkísért, amikor ügyeskedés, csalás, rablás, korrupció és egyéb társai révén igyekszünk valami vagyonra szert tenni. Hát hadd ne ecseteljem ezt a dolgot. De hívőként mi azért tudjuk, hogy az Úrra figyelünk, és igyekszünk a tőle kapott hivatásunkat betölteni, küldetésünket ellátni a világba. Ehhez tőle kérjük a szükséges dolgokat, neki adunk hálát, hogyha előrébb jutunk, és van szaporodás a vagyonunkba. Eljövünk a templomba, megtiszteljük őt, dicsőítjük őt, sőt, az Isten tiszteletünkhöz tartozik az adakozás is, ugye ott van a persely az ajtó mellett, tudjátok nagyon jól. És ez egy, vagy hát most már más úton, módon is lehet adakozni, de azért ez egy fontos dolog, hogy régi időkben, ugye a bibliai ószövetségi időkben a tizedjüket adták az emberek Istennek. A tizedjüket adták. Az új szövetségben Jézus ezt nem mondta, hogy nekünk kötelező lenne, nem törvényez, de szabadok vagyunk rá, még többet is adhatunk, mint a tizedünk. Ez a hálánknak a kifejezése, és annak a kifejezése, hogy oda bízzuk magunkat az Úrra. Oda bízzuk magunkat az Úrra. Tőle kaptuk, neki adunk vissza belőle valamit. Hálásan, és kifejezzük azt, hogy ő azért mégiscsak fontosabb. Hát dolgoznunk kell az Úrra figyelve, és ha így most azt mondom nektek, hogy nézzünk itt most körül, vagy majd menjetek haza, otthon is nézzetek körül, és nézzetek be a pénztárcátokba, gondoljatok a bankszámlátokra, járjatok körbe szépen a lakásotokba, a garázsotokba, emlékezzetek meg a nyaralóitokról, és mondjátok azt az Úrnak, hogy köszönök mindent, Uram. Ne úgy szóljatok, mint az édesapám egyik gyülekezetéből az egyik ember, aki ott haldoklott már az ágyán, akkor hívatta a lelkészt, azt elment hozzá édesapám, és mondta neki az öreg ember, hogy na nézzen körül, tiszteletes Úr. Körülnézek, mondja apukám. Amit itt lát, mindazt ezzel a két kezemmel szereztem, és mutatta a két öreg reszkető kezét. Ezzel a két kezemmel. Azt édesapám mondta neki, hogy hát, de Pista bácsi, hát azt a két kezet kierősítette meg. Meg kiadott magának az életébe értelmet. Meg kiadott esőt magának, meg napfényt. Az öreg akkor megszégyelte magát. De hát így idáig kell, az embernek a halálos ágyán kell rájönnie, hogy ja, nem az én két kezem, meg nem az én két szemem szerezte ezt a vagyon nekem, hanem az Úrtól kaptam. Hát na azért mondom, hogy menjetek haza, és nézzetek szét, aztán mondjátok, hogy köszönöm, Uram, köszönök mindent. Mit van, amit ne kaptál volna? Tőled van minden, mondja Dávid, amikor a jeruzsálemi templomra adakozott, tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adjuk most neked. Nem a miénket adjuk neked, értitek? Amit tőled vettünk, azokból visszaadunk neked. Az a tied, nem a miénk. Na hát, a vagyon forrása. Jézus dolgozott, a tanítványainak is ezt adta, álljunk be ebbe a rendbe. De hát ennél van fontosabb dolog is, mert a vagyonnak vannak veszélye is, másodszor erről szeretnék egy pár gondolatot elétek hozni. Sok-sok veszélyt rejt magába a mammon. És erre nekünk, akik ilyen jóléti társadalomban élünk, és a világ számtalan országánál sokkal magasabb életszínvonal adatot nekünk, nekünk különösen is tudatába kell lenni a vagyonba rejlő veszélyeknek. Például annak a veszélynek, hogy bálványistenünké válik. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ember nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyiket elismeri és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. A mammonon Jézus is, meg a kortársa is a vagyont értették, az anyagi javakat, a pénzt, egyszerűen kifejezve. És Jézus ezt hogy nevezi? Úrnak nevezi. Egy vezérlőnek, úgy mondjuk bálvány Isten. Mert nem a vagyon az Isten. Az Isten egy személy, a vagyon meg dolgok. Tárgyak. És az ember viszont lehet a mammonnak a szolgájává, rabszolgájává. Egyenesen démoni hatalmat nyerhet valaki fölött, testvérek, a vagyon, az anyagiak. És aki fölött kezd hatalmat nyerni, vagy már hatalmat is nyert a mammon, és nagyobb hatalma van, mint Istennek, az az ember lesz kabzsi ember. Kabzsi ember, akit más nem érdekel, csak az, hogy szerezzen, tömje a zsebét, tömje a bankszámláját, egyre több legyen, semmi nem érdekli, csak nekem, egyre többet. Nem elég soha. Persze mondunk ezt, azt mondunk, hogy miért van erre szükség, de hát olyanok vagyunk, mint a Zákeus, majd őről egy kicsit még beszélek, aki aki kapzsi ember lett. És végül nem riadt vissza a legnagyobb gazemberségtől se, csak hogy több pénze legyen. A kapzsiságnak a párja a zsugoriság. Ha mammon uralkodni kezd valakin, testvérek, az olyan zsugori lesz, hogy egyszerűen hiába van akármennyi pénze, nem tud belőle adni. Nem tud. Képtelen. Az úrnak se ad, embertársainak se ad. Csak nekem. Garasoskodik, ha valamit ad nagy nehezen. Vagy garasoskodik, vagy úgy ad, hogy lássa mindenki, hogy ő mennyit adott. Hogy dicsőséget nyerjen abból, amit az Istentől kapott magának. Nem Istennek ad dicsőséget, magának. Zsugoriság. Szóval ismerjük ezeket a dolgokat. Irodalmi megfogalmazása is van ezeknek a jelenségeknek. Akkor valaki a mammon hatalmába kerül. Aztán egy döbbenetes dolog ez, testvérek, hogy lehetetlenné teszi a vagyon az Isten országába való bejutást, az üdvözülést. Akin a mammon elkezd uralkodni, azt nem fogja üdvözíteni a vagyon. Bár a vagyon mindig ezt ígéri, hogy te megváltást találsz általam. Boldog ember leszel általam. Állandóan ez a csábítása a vagyonnak. De nem talál az ember megváltást. Az Úr Jézushoz ment egyszer egy nagyon gazdag fiatalember, és mondja, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? És akkor Jézus felsorolja neki a parancsolatokat. Én ezeket betartottam, mondja, akkor menj el, add el a vagyonodat. Oszd szét a szegények között. Jaj, hát azt nem lehet. Mert a vagyonom mégiscsak fontosabb, mint az Isten. És elmegy megszomorodva. Mert a vagyona sok volt neki. És az, hogy ő a szétossza, arra nem volt képes. Akkor mondta Jézus azt a súlyos figyelmeztetést, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall. Ha ő lesz a leggazdagabb ember a világon, de a lelke elkárhozik. Mert a vagyont fontosabbnak tartotta Istennél is. Kizár az Isten országából, az üdvösségből, testvérek, a mammon. Vigyázzatok vele, vigyázzunk vele minnyájan. Könnyebb egy tevének átmenni a tű fokán, mondja Jézus, mint egy gazdagnak bejutni az Isten országába. Egy harmadik veszély, ami így kapcsolódik ezekhez, az, hogy elfelejteti az emberrel az Urat, testvérek. Elfelejteti velünk az Urat. Egyszerűen, pedig Istentől függ minden, ő rajta áll vagy bukik minden, és egyszerűen elfelejtődik. Az ember nem gondol rá. Itt a felolvasott alapigényben is a gazdag ember, aki nagyon gazdag lett egy csapásra, előtte is volt gazdagsága nyilván, de most még gazdagabb lett, még többre jutott, és gondolkozik, hogy akkor mit csinál, mit nem csinál, hogy hova takarja, hova nem takarja, mit épít, hogy épít, és az egész okoskodásában nincs semmi probléma. Nem azzal van a problémája Jézusnak, hogy nem előrelátó, persze, hogy előrelátó, nagyon helyes, legyen előrelátó. A probléma, hogy az Istenre egy árva szót nem szán. Egy gondolata nincs az Istenről. A vagyonáról gondolkozik. Hova fektessem, mint fektessem, hogy legyen, mint legyen az Úr. Elő se jön a gondolataiba. Ez a probléma. Elfelejteti vele a vagyon az Isten, mert fontosabb ez, mint ő. Önkéntelenül is erre jut az ember. Nagyon, és ráadásul közben biztonságba érezte magát, mert hát a vagyon az adja nekem a biztonságot az életbe. Nem az Úr, nem az Isten, a vagyon. Aztán testvérek, megdöbbentő, hogy milyen jellemtorzulást tud okozni a pénz, a vagyon. Eltorzítja az embernek az egész jellemét. Már beszéltem arról, hogy zsugori lesz az ember, kapzsi lesz az ember, lesz gőgössé is az ember. Ez is egy jellemtorzulás, testvérek. Már ismert az Ószövetségben is, hogy a gazdagok ne nézik a szegényt. Hát ez csak olyan autóban jár. Ennek csak ilyen háza van, ilyen ruhája van. Ó, hát akkor ez senki. Én vagyok a valaki. Nagyon, nagyon megdöbbentő dolog ez, testvérek, amikor valaki egyszerűen még nem csak, hogy gőgös lesz, azt mindenkit lenézi, Istent is lenézi, de a fele barátjait is lenézi, mert azok szegényebbek nála, és mindenki megtalálja nálánál szegényebbet, akit lenézhet, hanem még ráadásul az embert meg is vakítja, Úgy, mint ahogy a gazdag és a Lázár történetében olvassuk, hogy ott van egy gazdag ember, ott él a luxusba, minden nap dúsan vigadozva, öltözik patyolatba, sejembe, mindenbe, az asztalá rakva van mindennel, eszik, iszik egyfolytába, luxusba él, és a kapuja előtt ott van egy szegény ember, egy koldus, akinek nincs semmije, már a kutyák jönnek, azt nyalogatják szegénynek a sebeit, de még annyit se, hogy az asztalról lehulló morzsák, még annyit se küld ki a szolgáival a gazdag ember. Nem is, valószínűleg nem is törődött vele egyáltalán. Hát azt kit érdeke. Vak lesz az emberi nyomorúságra, ami körülveszi. Értitek, hogy ez borzasztó, testvérek, ha valaki a vagyonnak válik a rabjává. És még van még egyéb veszélye is. Még elmondjuk azt is, hogy milyen nagy veszélye a nagy pénznek az, hogy az ember elkezdi tékozolni. Azt szétszórja. Mint a tékozló fiú, ugye, aki kikérte az apjától az örökséget Jézus példázatába, és aztán elment, és szétszórta magára, utcanőkre, ételre, italra, ruhára, haverok szerzésére, végül aztán koldus szegény lett. Ez is egy veszély. És még biztos tudnátok sorolni tovább. Milyen nagy veszélyei vannak az vagyonnak, és sokszor ez úgy történik, testvérek, hogy az ember még ráadásul a kegyesség látszatát is bírja. Farizeusokról mondja Jézus, hogy a farizeusok szóvá tettek ott valamit, mert a farizeusok pénzszeretők voltak. A farizeusok pénzszeret, a farizeusok azzal dicsekedtek, hogy ők az Isten legnagyobb szeretői. Erre kiderül, nem az Istent szerették, ez csak egy ilyen máz volt rajtuk, a pénzt szerették valójában. És azért tettek meg mindent. És hát vannak más bibliai példák is, ugye, ahol mondja Jézus ugyancsak a nekik szóló vádbeszédeiben, hogy ti fölemésztit, miközben az Istenről beszélnek, és a kegyesség szobraiként tetszelegnek magukba, aközben fölemésztitek a szegényeknek a ház, és az özvegyeknek a házát, mondja. Mik vagytok? Ti meszelt falak vagytok, mondja. Meszelt sírok. Szóval erre is vigyáznom, és vigyáznunk kell, testvérek, hogy nehogy véletlenül mondjuk, hát a mammon imádói azok olyan emberek, igen, ott kim vannak a templom falain kívül, dehogy is. Lehet, hogy nagyon is itt ülünk a templomba. És nagy kegyeseknek tűnünk magunk előtt, meg mások előtt is, és közben meg lehet, hogy a szívünkbe már rég a mammon az Úr. Ilyen suttyomba belopakszik, és hatalmat nyer, és erőt vesz rajtunk. Vigyázzatok erre. Annyira csodálatos azért ez, hogy az Úr Jézus maga az, aki egyébként teljesen szabad volt a mammontól. Ő lemondott tulajdonképpen mindenféle gazdagságról, jólétről. És ő teljesen úgy is élt, szabadon élt ezektől a dolgoktól. Ő maga szabadíthatja föl a mi szívünket is a mammon imádatától. Ő maga jöhet és érheti el bennünk, hogy őt tartsuk mindennél fontosabbnak. És tényleg ő legyen az, akit szeretünk. És ha ő a legelső, akkor szabadok vagyunk a mammon uralmától. Feloldódik bennünk ez az eszméletlen zsugoriságunk, meg kapzsiságunk, meg gőgünk, meg vakságunk. Kiszabadulunk ebből az egész mentalitásból, amit a mammon kényszerít reánk. Megtaláljuk a helyes viszonyt Istenhez is, meg az embertársunkhoz is, meg a vagyonhoz is. Jézus a szabadítónk ebbe a tekintetbe, aki erősebb a mammonnál, és mennyivel csodálatosabb jellemeket formál Jézus, mint a mammon. Ő más embereket alakít. Milyen csodálatos a szegény özvegy asszony, aki megy a templomba, Jézus ott nézi a bejáratnál, és a szegény özvegy, akinek beleteszi azt az akkori legkisebb pénzt, beleteszi a perselybe, és mondja Jézus, ő a többet adott mindenkinek. Őt jöttek a farizeusok is, hozták az aranytálat, meg az ezüst, nem tudom, étkészletet, azt tették bele, már ilyen nagy kupac, hogy hívják, volt arany, meg ezüst abba a szarv alakú perselybe, ami a jeruzsálemi templomba volt. Már kilógtak belőle, tették bele. ő meg azt mondja Jézus, ő többet adott mindenkinél, mert mindenét odaadta. Azért, mert az asszony Isten szerette mindennél jobban. A többiek, mondja Jézus, a fölöslegükből adtak. Ő mindenét odaadta, és odabízta magát az Istenre. Ő szabad volt. És én is szabad vagyok. Szabad lehetsz te is Jézus által. Az utolsó dolog, testvérek, amiről, vagy harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni még, nem csak az a érdekes, hogy honnan szerezzük mi a vagyon, meg nem csak, hogy milyen veszély rejlik a vagyonba, hanem hogyan tudjuk helyesen használni a vagyont. Hogyan tudjuk helyesen használni? Hát itt ezzel kapcsolatban megint Jézusra figyelünk. Ugye azt mondtam, hogy Jézusnak nem volt saját vagyona. Úgy tűnik, hogy ő a legszegényebb zsidó emberek közé tartozott. Nem volt neki vagyona, de mégis volt pénzük Jézuséknak, mert voltak gazdag emberek, gazdag asszonyok, akik adakoztak nekik, és segítették őt, meg a tanítványokat a megélhetésükbe, a szolgálatukba. Olvassuk Lukács evangéliumába ezeket a nagylelkű támogatókat, akik mögöttük álltak, és akkor lényeg, hogy volt a tanítványok között is volt valaki, akinél volt a persely, vagyis a erszény, ugye, úgy hívták, hogy Iskárióti Júdás. Hát, na ő olyan volt, amilyen. Az biztos, hogy neki a pénz elég fontos szerepet játszott az életében, mert már ebből a perselyből, vagy kasszából, ami Jézusé volt tulajdonképpen, ebből is ellopott. Aztán utána Jézust eladta 30 ezüstér. Na, a lényeg, testvérek, hogy azért, amikor az utolsó vacsorán ültek, akkor Jézus ebből a kis pénzből, ami abban az erszényben volt, a szokásuk szerint adtak a szegényeknek. Jézus törődött a szegényekkel, hogy adakozásra indult sokszor a szíve. És amikor mondja Júdásnak az utolsó vacsorán, hogy eredjél és csináld, amit elterveztél gyorsan, akkor azt mondja az íge, hogy a tanítványok arra gondoltak, hogy azért küldi el Júdást, hogy adjon a szegényeknek adományt. Nem tudták, hogy nem ezért küldte Jézus. De ők azt hitték, mert ez Jézusnak úgy látszik, hogy a szokása volt, hogy abból a kevésből is adott a rászorulóknak. Ő egyébként mindig észrevette ugye a rászoruló embereket. Vak Bartimeus egy koldus volt Jerikó kapujánál. És ott kiabált Jézushoz, mindenkit sitított, hogy hallgasson már, majd a Dávid fia majd vele fog foglalkozni. És Jézus odaszólít, és visszaadja neki ugye a szemevilágát. Vagy amikor ez a gazdag ifjú jött hozzá, akkor is látszik, hogy Jézusban volt egyféle szociális érzékenység. Nem csak lelkünket akarta megváltani, hanem a testünkkel is foglalkozott, mert amit mondott neki? Eredj, add el minden vagyonodat, és oszd szét kinek? A szegényeknek. Nekik adjad. Ne nekem, nekik adjad. A szegényeknek. Szóval az Úr Jézus, testvérek, ez egy olyan szép dolog, hogy mutatja a tanítványainak ezt a dolgot, hogy vannak emberek, akik veletek vannak mindig, és oda kell rájuk figyelnetek. Annyira szép ez, testvérek, hogy az első keresztjénekről is olvassuk a Szentírásban, hogy fölfogták, hogy ott az Isten országának az ügyébe szükség van anyagiakra, és volt, akik adtak. És a célok között mindig ott voltak azok a szegény emberek. Az első keresztjének között nem gazdagok, nem csak fébék voltak, meg ilyen-olyan nagy vállalkozók, voltak olyanok is, de ott voltak közöttük egy csomó egyszerű szegény ember, akik rászorultak. Mindegyikünk, akik itt a legszegényebb közülünk, testvérek, még az is sokkal jobban él, mint azok az emberek, azok a szegények. Sok közülük rabszolga volt. Azoknak még nagyjából jobb volt az anyagi helyzet egyébként, mint akik nem voltak rabszolgák, de szegények voltak. Mert ezeknek legalább volt étel, ital, a fejük fölött volt valami tető is volt. De voltak olyan szegények, akik, mint a templom egere, olyanok voltak. Ilyen keresztjének is, de segítettek rajtuk. És ez a reformáció idején is így volt, testvérek, hogy hogy ugye fönnmaradtak különböző hitvallási irataink, az egyik ilyen legfontosabb irat a második helvét hitvallás, amiben van egy külön fejezet arról, hogy ez a címe, hogy az egyház javairól, de bonis ecclesiae, az egyház javairól. És itt Bullinger Henrik ki mondja azt, hogy először is az egyháznak szüksége van anyagiakra. És visszautal arra, hogy már Jézuséknak is szüksége volt anyagiakra, meg az első keresztényeknek is, és Krisztus egyházának mindig, amíg a világ világ lesz, addig szüksége lesz anyagi javakra. És azt mondja, hogy ezeket, ha beadják a hívők a gyülekezetbe, akkor ezeket négy célra kell használni. Olvassátok el a hitvallást majd. Négy célra kell. Mondja, hogy az egyik, hogy szükséges, így mondta, egyrészt a püspöknek és családjának vendégszeretet gyakorlására. Ugye a püspök a gyülekezet vezetője volt. Másik részt a klérus ellátására, ugye több lelkész vagy papot mindegyiknek kell adni. A szegények gondozására, ez volt a harmadik, a szegények gondozása, és a negyedik a gyülekezetek fenntartására. Abba beleértették a templomot, az iskolát, egyebeket. És nagyon-nagyon szép ez, hogy ahogy aztán a reformátorunkot kifejti, hogy az egyház javainak helyes felhasználása ma is az, hogy biztosítani kell először is a tanítást az iskolákban és a szent gyülekezetben, ez az első. Ezáltal biztosítjuk a tanítást az iskolákban és a szent gyülekezetben. Biztosítani kell a vallás gyakorlatot a szertartásokkal, szent épületekkel, templom, iskola, lakások. Biztosítani kell a tanítók, lelkészek, leendő lelkészek megélhetését, mert akik az evangéliumot hirdetik, méltó, hogy az evangéliumból éljenek. És végül biztosítani kell az özvegyek, árvák, kitett kisbabák, betegek, idős emberek, otthonukból elűzett vértanúk, háborúk áldozatai, természeti csapások miatt károsult emberek megélhetését, mert ha megvetjük vagy elhanyagoljuk őket, kétségtelenül magát Isten taszítjuk el bennük. Értitek, milyen világos, egyértelmű, lehet a vagyonunkat jó dolgokra is használni, azon túl természetesen, hogy éljünk meg belőle, meg vegyük meg a szükséges ételt, italt, ruhát, autót, házat, ami kell. Vegyük meg, de közben ne legyünk ezeknek rabszolgái, hanem legyünk szabadok. És ezekre a célokra, amiket hitvallásunk jelez, ezekre nyugodtan adjunk. A reformátorunk Bullinger elmondja azt is egyébként, hogy annak érdekében, hogy a gyülekezetekbe befolyó pénzt szabályszerűen osszák el, és bölcsen olyan férfiakat kell választani, akik erre képesek. És akik nem tékozolnak el haszontalanul és hitetlenül mondja mindent, hanem akik úgy kezelik, hogy így elnegyedelik tulajdonképpen a bevételeket, és a megfelelő célokra odarendelik, és jó sáfárai a rájuk bízott dolgoknak. Annyira kiegyensúlyozott ez az egész, testvérek, ez a hitvallásunk ebbe a tekintetbe egyébként. Nem annyira arra teszi a hangsúlyt, hogy egy ember maga mit csinál a vagyonával, hanem arra, hogy egy ember adja be a gyülekezetbe, és ott bízza rá azokra az emberekre, akik ott azt vezetik, azt a gyülekezetet, és ők majd tudják, hogy hova kell, mire kell. És a célok között tudnak egyensúlyozni szépen. És mondja, egy rész kell szociális munkára. Nem az egészet szociális munkára kell fordítani, de ha valaki a gyülekezetbe rászorulóvá válik, ezért, azért, amazért, akkor annak a gyülekezet kell, hogy segítsen. Ezért van itt a gyülekezetünkben egy ilyen szociálisnak nevezett alap, vagy nevezhetjük testvérszereteti alapnak is egyébként. És akkor, ha valakit közülünk is megszorul, hát ismeritek már ezt a gyakorlatunkat, nem kell ecsetelni, tudunk adni belőle, ha van benne pénz. De hát rajtunk áll, hogy legyen. De a gyülekezetnek nyilván vannak, van itt épületünk, van, még lelkészetek is van, meg sok egyéb van, amit el kell tartanunk, fönn kell tartanunk, az így meleg legyen, világítás legyen, szóval orgona legyen, és a többi, ehhez szükségesek az anyagi javak. Olyan jó, hogy ti ezeket komolyan is veszitek, és vegyétek is komolyan a továbbiakba is, testvérek, vegyétek ezt komolyan. Tudatosítsátok magatokba, hogy nem valami mellékes, valami járulékos dolog, hogy ott elmegyünk a persely mellett. Azt nem teszünk bele semmit, mert az adakozás az nem érdekes. De érdekes. Nos, hát sokat lehetne ezekről még itt beszélni, már nem akarom szaporítani a szót, mert azt hiszem, hogy látjuk a vagyon forrását, ami a munka kell, hogy legyen elsősorban, a becsületes, tisztességes munka. Láttuk a vagyonnak a veszélyeit. Láttuk, hogy miket hordoz magába, hogyha a vagyon túl nagy, túl hatalmat nyer a szívünkbe, a lelkünkbe, és felülmúlja már Istennek a hatalmát, és az Úr Jézusnak a hatalmát és erejét is. És hát láttuk azt a valakit, aki ettől képes minket megszabadítani és helyreállítani a megfelelő sorrendet a szívünkbe és az életünkbe. Jézust tudnélik. És láttuk azt is, megértettük, hogy van a vagyonnak helyes fölhasználása, ami a megélhetésünkön túl még az Isten dolgának a támogatása. Isten ügyének, vagy mondhatnám a missziónak a támogatása. Egy adott helyen, egy adott városban, itt is. Szóval olyan sok dolog van még, de visszaterelem a figyelmeteket arra, hogy Jézus. Jézusra. Mert hát itt vagyunk az adventben, aztán mit vegyek, hogy vegyem, hol vegyem, hogy olcsóbb legyen, hogy szép legyen, és akkor rágódunk ezeken a dolgokon, és végül addig rágódunk, hogy már Jézust el is felejtettük. De hát azért mégis karácsonyra készülünk. Ami elsősorban nem a vagyonról szól, nem a pénzről szól, nem is a homoszexuális mikulásokról, meg nem tudom miről, hanem az Úr Jézus Krisztusról szól, ami drága, megváltó Urunkról. És mi az ő születésére készülünk, születésnapjára készülünk ilyenkor is. Ne tévesszétek őt, és ne tévesszük őt szem elől, így az adventi időszakba se. Segítsen ebbe bennünket az Úr. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy te gazdag lévén szegény élettél érettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodhassunk. Köszönjük néked, hogy otthagytad a mennyei dicsőséget, és lettél egy nagyon egyszerű szegény emberré itt a földön, aki mások adományaiból élt. És köszönjük néked, hogy elmentél végül a Golgota keresztfájára, annyira megszegényítették téged, és annyira vállaltad ezt, hogy még a ruhádat is letépték rólad végül, és ott fügtél mesztelenül a kereszten. Köszönjük néked, hogy azért volt ez, hogy mi meggazdagodjunk általad. Hiszen így szereztél nekünk bűnbocsánatot, megigazulást, békességet Istennel, örök életet, egy boldog földi életet. Köszönjük néked, hogy feltámadtál és élsz, és ma is te vagy az első a mindenségben. És arra hívsz minket, hogy előtted hajoljunk meg. Segítsél bennünket, hogy elismerhessük a te mindenható uraságodat. Mint megváltónk előtt meghódoljunk és megtérjünk hozzád. Befejezzük azt az életet, amiben a vagyon állt a centrumba. Bűnbánattal elszakadjunk ettől, és egy egészen új életet kezdjünk, amelybe te vagy az első. Segíts hozzád térnünk, mielőtt késő lenne. Mielőtt a vagyon végképp eltorzítja gondolkodásunkat, mentalitásunkat, egész életünket. Könyörülj rajtunk, hogy a mi szívünkbe és életünkbe te lehessél az irányadó, a legfontosabb, a legelső, és minden egyéb hadd jöjjön utánad. Mi magunk, a vagyon, a család, minden egyéb. Köszönjük te néked, hogy így kerülnek éppen helyére a dolgok. Te vagy az, aki az életünkben rendet tudsz csinálni. Köszönjük, hogy ha te vagy az első, akkor mi magunk is megtaláljuk a helyünket, meg a vagyon is, meg a család is, meg sok minden egyéb. Köszönjük néked, hogy kéred, hogy nyissuk meg előtted a szívünket, és fogadjunk be téged. Köszönjük néked, hogy a mai napon is tanítottál minket, és itt a nagy adventi szaladgálásba, amikor az emberek leginkább a vagyonnal foglalkoznak, az anyagiakkal törődnek, mit egyenek, mit igyanak, mit vegyenek, mit adjanak el. Köszönjük, hogy minket nem erre hívsz, hanem arra, hogy téged imádjunk, és a te születésnapodra készülődjünk, sőt, a te visszajöveteledre készülődjünk, hiszen visszajössz egy napon, és minden, ami itt van, megég. Minden, amit összegyűjtöttünk, semmivé válik. Egyedül te nem válsz semmivé, és amit tőled kaptunk. Segíts, hogy tudjunk rád tekinteni, és beléd kapaszkodni itt a mulandó világban. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged kicsikér, nagyokér, hogy ejtsd fogjul a mi szívünket, hogy hadd tudjuk minnyáján neked mondani, szeretlek, Uram, én erősségem. Segíts bennünket, Urunk, hogy a járvány idején is rá tudjunk tekinteni, és ne a félelem uralja el a szívünket, lelkünket, hanem az irántad való bizalom, odaadás. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel öleld körül őket, azt a két családot is, akinek a múlt héten kellett megállni, szerettük, koporsója, urnája mellett. Könyörülj meg is, vigasztaló szereteteddel öleld körül a két családot is, az özvegyeket, a gyermekeket, az itt maradott családtagokat. Vigasztald meg őket, kérünk. Köszönjük te néked, hogy imádkozhatunk a kórházakban szenvedő testvéreinkért, vagy az otthon szenvedő testvéreinkért, légy gyógyítójuk. Imádkozunk az orvosokért, hogy adj nekik erőt, bölcsességet, és kérünk népünkért is, Urunk, hogy ha már a lelkért sokan nem, lelkükért sokan nem fáradoznak, legalább a testükért fáradozzanak, és oltassák magukat. Könyörülj meg, hogy megértsék az emberek, hogy erre szükség van, és azt is kérjük, hogy leginkább mégis a lelküket ragad meg, Urunk, a mi honfitársainknak, támasz lelki ébredést a mi hazánkba, kérünk. Vonn magadhoz a szíveket, ne formális kereszténység legyen, hanem igazi szívbeli kereszténység. Kérünk téged arra, hogy a te kegyelmedből légy velünk, hallgass meg mostani esedezésünket is, nagy irgalmadból. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, hogy az elmúlt héten halottaink voltak. Két temetésünk is volt, mind a kettő pénteken volt. Pénteken 11 órakor az újszegedi temetőben búcsúztunk Jobbágy Imrétől. Isten vigasztalását kívánjuk özvegyének és a többi családtagoknak. Ugyancsak pénteken 14 órakor Kisteleken búcsúztunk Verebélyi Ilonától, született Szabó Ilonától. Az ő itt maradott szeretteinek is, Urunk, vigasztalását kívánjuk. Kívánjuk a 91. Zsoltár szavait megfontolásra, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom Istenem, ő benne bízom. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk meg a gyülekezeti alkalmainkat, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül énekeljük a 261. dicséretünket, 261, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk istentiszteletünket. A 261. éneket mind a 4 versével énekeljük. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Kinek kezében életemet adtam.
nemzeti imádságunkat énekeljük. Áldás, békesség!